Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kül Lajos, magyar örökségdíjas labdarúgóval, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kül Lajos, magyar örökségdíjas labdarúgót. Azért kértük ezt a beszélgetést öntől, hogy az ön kalandos életéről beszélgessünk egy kicsit, és majd a választott igéjéről is. Kezdjük az elején. Honnan jön, milyen családból származik?
Szép napot kívánok minden kedves Mália Rádió hallgatónak. 1948-ban születtem Székesfehérvárot, ősi koronázóvárosban, Szent István városában. És tényleg, hát hogyha belegondolunk abba, hogy 1948 hova tehető magyar történelemben, hát nem a legfényesebb napok közé tartozik az a peri, vagy a periódusa, nem a legfényesebb, amikor én születtem. Az a hat év 1948-tól 1954-ig, tehát oskol első osztályáig, hát sötétséges. Minden ötödik ember megjárta Rákosi börtönét, katasztrofális állapotok voltak. Egy hihetetlen, mély vallásos családba születtem, drága anyukám éjjel-nappal dolgozott, drága édesapám, akit 3 éves korom sajnos elveszítettem, tetőfedő volt, 1950-ben a görög menekülteknek építettek 2 falucskát. Középben van, Fejér megyébe, Iváncsát és Belojaniszt. És olyan sürgősen kellett építkezni, hogy tényleg majdhogy nem beleestek a télbe, és a legrosszabb időjárás viszonyok között is fel kellett, hogy menjen a tetőre. Ávósok ott álltak len, akármilyen jégeső volt, vagy hideg volt, vagy minuszok voltak, egyszerűen nem volt más választása, és dolgozni kellett, csinálni kellett, határidőre ezeknek a görög, menekült görög kommunistáknak kérem, el kellett készíteni azokat a házakat, amiket hát úgy nekik ajánlottak föl. És abból kifolyólag, hogy tényleg katasztrofális idő volt, tehát borzalmas rossz idő volt, megfázott, és úgy megfázott, hogy olyan betegséget szedett össze, ami végül is hát, hogy elvitte őt. 3-an voltunk testvérek, bátyám, nővérem és én, hát én voltam a legkisebb, bátyám 33-as születési, nővérem 37-es születési, én 48-as, tehát késői gyermek vagyok. És hát ugye apa nélkül nőttem fel, 2 helyen nőttem fel, a Grundon, tehát a téren, utcán, a réten, ami mögöttünk volt, Székesfehérvárott. A másik pedig a templomba, 6 éves koromtól. Tehát egyrészt az utcán, csibész, gyerekek között kérem, másik pedig a temploma, 6 éves koromtól. Hát ugye hivatalosan templomba nem lehetett járni. Hittanórákra is, először még voltak hittanórák, akkor természetesen jártam hittanórá, utána megtiltották azt is. De elsős koromtól kezdve, tehát 8 éven keresztül én ministráltam, és tátott szája bámultam ezeket a csodálatos embereket. Hát amiket ők meséltek, amikre ők tanítottak, az köszönő viszonyban nem volt azzal, amit a vezetékes rádió, ugye, ahol Petőfit és Kossuthot lehetett abban az időben fogni, legalábbis Székesfehérvár, amit ők közöltek, vagy próbáltak elhitetni az emberekkel. Tehát köszönő viszonyban nem volt. És én abszolút boldog voltam, hogy tényleg, hát mondom, tátott szájjal bámult, a fantasztikus műveltsége, hihetetlen jó szívvel bíró, rendelkező emberek tanítottak, oktattak bennünket, és akkor hát én büszkén mentem mindig. Volt egy olyan eset, hogy 6. hogy lehettem, azt hiszem, hogy a matematika tanárunk, éppen jöttem ki a minisztráns óráról, és a matematika tanárunk, kérem, ott sétáltam, mit ad Isten, mit nem, a bazilika mellett. Meglátod, akkor nem szólt? Hát ő talán egy ilyen Zója Kozmogyenszka-szerű valaki volt, vagy annak legalábbis valami leszármazottja. Hithű kommunista kérem, és matematikát tanár kérem. Ott nem szólt semmit, tovább sétált. Hanem délután, mikor kezdődött az oskola, nem tudom, hanyadik óra volt a matematikóra, meg, tehát volt mérten is, számtan is, és hozta a kupott gólát, letette oda, kérem, belépett az osztályba, letette a asztalra, és akkor abban a pillanatban, 40-en voltunk az osztályban, kérem, abban a pillanatban odafordult hozzá, láttam, nem tagadhatja le, nem is akarom. Hol volt? A templom, világos? Már a minisztrálsóval jöttem ki. Nem szűnjük, a jó templomba járól nélik, így úgy amúgy, mit, hogy gondolják, meg minek kell oda járni, stb. Egy szerencséje van, azt mondja, egyetlen egy szerencséje van, azt mondja, hogy 3 gólt rúgott a Pest Erzsébetieknek, és a 4-2-s a bajnokságon dicsőséget szerzett az iskolájának, kérem, átugratta a saját testmagasságát. Ez az egyetlen.
Igen. Tehát politikailag egy sötét korszak volt.
Viszont abszolút nem érdekelt.
Viszont a magyar sport a fénykorát érte az 50-es években.
Soha nem látott magaslatot.
Ugye az aranycsapat.
Soha nem látott.
Akkor volt az aranycsapat. Úgyhogy minden fiú gyerek...
Nem csak az. 1952-ben megtörtént az, ami azóta se soha, a Helsinki olimpiáról 16 aranyéremmel jöttünk haza. Még egyszer mondom. A legsötétebb pillanatban, amikor fél ország börtönben volt, 1952-ben kérem Helsinkiből 16 olimpiai aranyérem. Természetesen közte volt a Puskásféle aranycsapatnak, Kocsis, Grosics, Ciborféle aranycsapatnak az aranyérme is. És ugye, hogy minden szentnek egy kicsit maga fel hajlik, az az aranyérem csillogott a legfényesebben, mivel az egész ország azt várta, ők voltak a kedvencek.
Na most akkoriban minden fiú gyerek Grosics akart lenni.
Pontosan.
Cibor, Puskás.
Pontosan.
Akart. Hogy volt ez önnel?
Ugyanez. Hát mindenki ott, én szerintem abba a periódusban lehetett nem foglalkozni futballt, de azt tudta ki a Kocsis, anyám is tudta, az életében nem voltam foti meccse, de tudta ki volt az a Grosics, ki volt a Kocsis, hogy, mert ugye a rádió rád bömbölte. Kocsisnak, Puskás, legolt, szepesik! Azt tudom, hogy 1954-ben emlékszem arra, hogy hol voltam abban a pillanatban, amikor a döntő mérkőzés volt Nyugat-Németország el. Akkor ugye még nem volt Németország, hanem csak Nyugat-Németország és Kelet-Német Demokratikus Köztársaság. És Nyugat-Németországgal játszottuk a futball döntőt 1954. júliusában. És akkor emlékszem, hallgattuk rádiót, kérem, és akkor 2-0 vezettünk, már a 9. percben a döntőbe. És akkor megfordítottak a németek, 3-2 ők vezettek. És lehetett még vissza 10 perc, Puskásnál labda, Puskásnál Szepesi. És akkor tehát felvitte a hangját, és akkor szinte ordít, Puskásnál gól, és nem adta meg! Az első tüntetés volt, tehát 56 előszere. Tehát az volt az első olyan tüntetés, Budapest méretű, vagy talán lehet, de Budapest méretekben mindenféleképpen, ami tényleg előrevetítette 1956-ot.
Mikor dőlt el az, hogy ön futballista lesz?
Hát mindenki focizott. Hát ahogy tetszett mondani, hogy mindenki Puskás akart lenni, Kocsis akart lenni, Grosics akart lenni. Jó, még mellette volt olyan is, nem volt akármi. Tehát, hogy Paplaci akart lenni, vagy Iharos. Hát fantasztikus volt a magyar sport. Ahogy említettem, 16 olimpiai aranyérjénben jöttünk haza, az azt jelentette akkor, hogy az Amerikai Egyesült Államok után és Szovjetunió után, akik először vettek részt olimpiai játékon, a dicső Szovjetunió, kérem, utána a nemzetek nem hivatalos pontversenyében 3. lettünk. Soha nem volt ilyen. Tehát ez fantasztikus. Tehát egy kis 10 milliós náció, kérem, a 2 gigantikus után 3. volt. Tehát ez fantasztikus. A tornászok szállították az aranyérmetket. Akkor az úszók, Székely Éváék, akkor az öttusázók, akkor a Paplaci, akkor a birkózó Szilvási, a labdarúga. Fantasztikus volt tényleg. Tehát ez egy érdekes módon, hát az volt a kapaszkod az egyetlen a nemzetnek. Tehát akkor ugye Puskásig győznek, akkor még azt is valahogy hogy elviselték, hogy hát a Rákosiban.
Hogyan indult a pályafutása, hol, melyik csapatnál?
Székesfehérvár, hát ugye Székesfehérvár, minden jól nevelt srác, kérem. Hát ugye a városi leghíresebb csapatba, kérem, akkor VT Vasasba. Kezdés, akkor hát majd meglátjuk. Volt egy óriási egy torna ünnepélyünk az iskolában, akkor még Petőfi iskola volt, és ott kint volt a Székesfehérvári Vasasnak egyik képviselője, egyik vezetője, és győztünk 3-1, rúgtam 2 gólt, és akkor gondolom, hogy megtetszett a játékom, és akkor kérdezte tőle a meccs után, hogy Csiszár Istvánnak úgy hívták ezt az úriembert, hogy lenne kedvem a VT Vasasban, akkor villamosági televízió és rádiókészülék gyár volt. Uh-huh. Vadász történgyár, utána villamosági televízió és rádiókészülék gyár, utána itt Videoton. Tehát a neve váltott, a cég az tulajdonképpen ugyanaz volt. Meg a profilok jöttek még hozzá.
És volt kedve.
Tehát éjjel-nappal focista, megmondom, tehát a foci, és a, tehát meg a minisztrálás, ez volt. Éjjel-nappal. Tehát, anyám elment reggel 5 órakor dolgozni, kitette még az ebédet, meg a jóisten tudja, az ebédet, uzonát, minden. Este haza, ugyanott volt.
Hogyan folytatódott?
Hát aztán, kérem, megadatott azt, hogy ugye bekerültem az első csapatba. Akkor, ha olyan, 60 kiló voltam vaságyastól, de nem számít, gyors volt, villám, gyors voltam, és hát mégis beválasztottak, betettek a csapatba. Óriási, az is egy csodálatos dolog volt, hogy tett volt, hogy az 1000 éves Székesfehérvár története először lehetem abban a csapatban, amelyik történelme során feljutott az első osztályba. Hát akkor a magyar labdarúgás még magasra jegyezték, 1967-et írtunk. Tehát akkor Albert Florian a Európa legjobb játékos volt, aranylabdát szerzett, hát a magyarokat, hogy majd mindenfele mágikus magyaroknak tartott. Akárhol mentünk később Dél-Amerikába, simogattak bennünket, uh-huh. hogy mentünk, minden országban voltunk Dél-Amerikában, meghívtak Brazíliába, Argentínába, Uruguayba, és akkor ők a magyarok. Barátságos meccs, 35-40 ezer néző volt, fantasztikus, tehát ők azok, akik a brazilokat megalázták, megszégyenítették. Albert Florianot 2 hétre kikérték Brazíliába, hogy tanulmányozhassák közelről, hogy hát kik ezek a magyarok, hát hogy létezik ez, mit csinálnak ezek, hogy étkeznek, hogy edzenek, hogy gondolkodnak a világról, hogy kérem, hát megaláztak bennünket, többször is világban Brazíliát. Tehát óriási nagy tiszteletet vívott ki akkor abban az időben a magyar labdarúgás magának.
Mikor került az FTC-hez?
Aztán utána kérem, hogy kiestünk a Videótonra sajnos, ugye az első osztályba, és akkor hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színháza hívott, aminek nem lehetett ellenállni. Én nem voltam Fradik szurkoló, másnak szurkoltam, de amikor odaértem Ferencváros, az egyik barátom, Nagy Béla sajnos már elköltözött, ő is sajnos, és ő volt a Ferencváros mindentudó, mindenes hagyományőrzője. Tehát a múzeumot ő vezette. Amit ő nem tudott, azt, hogy szokták, nem is kellett tudni. Minden tudott. Mindenről. És ő mondta, Lajos, kétfajta ember létezik a világ. Egy, aki Fradi szurkolónak születik, nem voltam az. Kettő, aki azzá válik. A második kategóriá lett. Hát ahogyan szerették a Ferencváros abba az időben. Most is van másfél millió szurkoló. De az fenetikus volt. Tehát ott komolyan mondom, egy edzésállalom többen voltam, mint az MTK-n bajnoki meccse. Fantasztikus volt. Az a szeretet. Kigördültünk az Uliótról, akármerre. Akár Diósgyőrbe, akár Melbourne-be, akár New Yorkba, akár jóisten Rio de Janeiro-ba. Tömegek vártak bennünket. Tehát fantasztikus érzés volt ott lenni. Isten áldás.
Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy ön egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházában szerepelni, igen, hogy ez micsoda érzés. Tulajdonképpen miért van a Fradinak ilyen varázsa? Mi a titok ebben?
A népcsapata. Nagyon egyszerű. A népcsapata. Az Isten adta a népcsapata. Csupa nagybetűvel. A nép. Tehát akik patrióták, akik azonosulnak a magyar múlttal, a nemzet, a népcsapata, kérem, Szent István hagyományaira épült, a Szent István, Szent László, tehát a magyar hagyományokat tisztelő, megbecsülő, és a hírüket továbbvivő egyesület volt. Tehát mi mindig problémások voltunk a rendszer. Megváltoztatták a nevünket is. Ez Rákosi jött, kérem, a legjobb játékosainkat elvitték. Bajnok csapatunk volt, és kérem, szétszették az egész csapatunkat. És a nevünket is megváltoztatták. Nem volt, Édosznak kell, először Édosz volt, élelmezési dolgozók országos szakszervezetek, kérem, Édosznak volt a csapata, majd azt követően a Kinizsi volt. 1956-ban forradalom után engedte meg, kérem, Kádár lett, hogy ismét lehessen Ferencváros. De a Ferencváros mindig, kérem, szálka volt a pártvezetők szemébe.
Ön sikeres labdarúgó volt itthon. Miért döntött mégis úgy, hogy külföldre
távozik? Hát kérem, egyszer csak közölték vélem azt, behívattak az MLS Magyar Labdarúgó Szövetség székházába, és közölte velem, akinek kedvenc játékosa voltam, Fradi szurkoló volt, csak az utolsó vádpont miatt, kegyvesztett lettem. Az utolsó vádpont adott, tehát nemzetellenes, népellenes, szovjetellenes, kommunistellenes voltam, és az utolsó vádpont az, amit tulajdonképpen behivatott. Antiszemita. Azt mondta nekem, ő zsidó ember volt, és azt mondta, Pista bácsi, mondom, ez személyes meggyőződése, vagy információk alapján mondja ezt nekem? Ez kizár dolog? Ez kapásba meg, az, hogy nem vagyok komus, az oké, rendben van. Tehát de az, hogy én soha nem voltam a zsidó barátaim vannak, meg álljon meg a menet. Azt mondja, letöröl a magyar labulás térképéről. Még MB szinten se játszott. MB 3, harmadik osztályban se játszottak. És innentől kezdve, hát vége volt. Grosics Gyulának szólt, hát te mondod, Gyula, segítsél, mert az a helyzet, hogy hát közölték vélem, hogy egyszerűen még a harmadik ligában se játszatok.
Ez na a 70-es évek?
75 vége, 75 körül, igen, 75 körül. Közölték velem, hogy nem játszatom, csak a BLASZ, az azt jelenti Budapest Labdarúgó Alszövetség, tehát megyei első osztályba csak. Tehát NB szinten, nemzeti bajnokság szinten nem játszott. Na most innentől kezdve, hát el kellett döntenem, hogy mit csinálok. Hát én focizni akartam tovább is, mert ahhoz értettem, nyilvánvaló. Hát meg még fiatal voltam ahhoz, hogy ezt abba adjam. És akkor próbálkoztam. Így úgy, amúgy a Gyula segített, azt mondta, itt vagy, gyere ide a volánhoz, ő volt a vezérigazgató, pontosan a vezérigazgatónak a jobb keze, tehát a sportot ő vezette. A sportkörnek az elnöke, Grosics Gyula. És akkor azt mondja, gyere, maradjál itt, húzd meg magad, és aztán meglátjuk. Aztán alakult egy villámgyorsan pár hét alatt a helyzet, Grosics Gyula elintézte azt, hogy hát ne megyei első osztályban, MB2-t, második osztály szinten, hát azért tevékenykedhetek. Az a csapat a volán, az MB2-es, tehát a nemzeti bajnokság a második osztályban szereplő volán, éppen szovjet túrára ment ki. Hát oda se, holott a legjobb oroszos voltam az egész Székesfehérváron talán, amikor annak ellenére, hogy a tízes misén én áldoztattam a tanárulat, utána, amikor jött az orosz tanfelügyelő, kapásból kű ki a tanárul. Mert velem próbált edzeni, tényleg, torony magasra a legjobb oroszos voltam. Tehát,
és akkor hogyan alakult tovább? Mikor döntött el, hogy eltávozik majd?
Hát én nem más orosztály szinten akartam játszani. Hát azért álljon meg, én szerettem volna még karriert csinálni, nyilvánvalóan. És akkor mondtam, hogy én itt nem, hát ez kizár dolog. Na most, ugye én nem a 6-20-as apadosról jöttem. Előtte is voltam 90 országban. Csak mondom, tehát, hogy volt a kapcsolataim, és akkor ezeket természetesen aktivizáltam, és hogy keresenek a mi lehetőséget, mert ilyen helyzetben vagyok, hát én még szeretnék játszani. Éjjel-nappal ez volt a mindenem a játék. És akkor mellette még gondoltam, történelem tanár szerettem volna lenni a hétön, de hát az meg hol van? Tehát meg esetleg, ha lehet a labdarúgásban megmaradni valami módon. De hát ez még ugye 26-27 éves korban még azért hát egy 6-7 év kinézett játszani. És akkor ugye volt lehetőség, nyilvánval ide-oda-amoda próbáltam táviratozni, mit tudom én, különböző csatornák, és akkor azt mondta, kérem, van lehetőség, csak ki kell jönni. Na, tehát kijönni innen. És akkor nem volt egyszerű. Kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy beszélgettem más emberkékkel is, akiknek szintén tele volt a hócipőjük a béke, úgynevezett béketábor, szintén meg akartak szabadulni ettől a kommunizmustól. Beszélgetünk egyszer csak, és egyszer az egyik barátom tehát második pohár sör után azt mondja, hogy ő ismer valakit Kecskeméten, kérem, a Kecskeméti rendőrfőkapitányt, aki a világ legnagyobb Fradi szurkolója, és ennek egy beosztatja, kérem, az útlevélosztály vezetője ott lenn Kecskemét. Na most, mondom, állj! Ki ez az Szabó Lacka? Jó, megyünk! Intézzél egy hónapon belül egy ilyen kis sör meccset, tehát játszunk, és utána elsődünk, pacoló, stb. Pirítodnál, és akkor ugye lemegyünk azzal a szándék, hogy hát, ami probléma is volt, ezekben a martfűi cipőkben mondom, nem tudok focizni. Nem tudok, de olyan, a rinocéroszből, tehát nem érzem a labdát. És ott lent Jugoszláviában van kétszer egy héten olasz piac, ahol adidaszok, pumák, ilyen finom bőrű cipők, fantasztikus nyugati cipők, nákik vannak. Hogy oda arra a cipőpiacra engedjenek ki, adjanak egy ablakot, egy útlevelet, egy jugó ablakot, és többit az bizony, már utána jövünk is aztán. Hogy ezt intézik el. Rövidre fogom a történetet, nem akár, te mondom, holnap reggelig mesélhetném ezt. Tehát Jugoszláv már ki volt taposva az a rész. Meg volt nekünk az útlevelet, de meg volt a úti tervünk, a forgatókönyvünk, meg volt pontosan a hely, Gorica. Goricát a első világháború végén ketté vágták. Fele az olaszokhoz került, a másik fele, ott voltak nagy harcok, magyar csapatok kapcsán is. És ott léptük át a jugoszláv-olasz határt, most Szlovénia az. tehát azon a részen, és akkor onnan, ott már várt Itáliába egy barátunk, kérem, és ott Bergamo mellett, Zónyú nevű községben, a legnagyobb szeretetben voltunk, egy szegény családhoz kerültünk, itt Guido barátomnak a szülei, még fűtése nagyon volt, de reggel délbe este kérem spagettit, meg reggel a cipőink ki voltak, pucó, fantasztikus jó lelkű emberek voltak. És ott két napot eltöltöttünk, utána aztán Svájcba kerültünk, ott meg volt már beszélve, kérem, a svájci első osztályú csapatnak az edzője, a főedzője, a vezető edzője már várt bennünket ott, és akkor hát ott voltunk pár napig, míg meg nem jött egy menedzser, aki aztán vitt Belgiumba.
Kül Lajos magyar örökségdíjas labdarúgóval Patkoló Éva beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu